Fordítottam a kulcsot, és villámgyorsan kitártam az ajtót. Hiába tartottam azonban előre a stukkert, nem volt odakint semmi, csak a sötétség. Már-már azon voltam, hogy visszavonulok, amikor a sötétség megszólalt az orrom előtt. Szabad beszélni néhány szót veled, uram? Kiguvasztottam a szemem, és végre felfedeztem a tőlem néhány centiméterre szobrozó longót. Fekete arca és fekete ruhája beleolvadt az éjszakába. Még a szeme sem világított. Sóhajtva kitártam az ajtót, és utat engedtem neki. Hiába mutogattam a székre, csak a fejét rázta. Mister, te láttál engem? Mondta rekett, ilyet hangon. Láttalak? Mondtam bizonytalanul. Feláldoztam Mr. Hendersont, mondta. Felajánlottam a kaktuszistennek, elég helytelen, csóváltam meg a fejem. És ha kaktuszisten komolyan veszi a kívánságodat? Kaktuszisten komolyan veszi, mondta határozottan. Mr. Theo Henderson meghalt ma éjszaka. Kaktuszisten megöli, H.M., morogtam. Ha a dolog ennyire komoly, és ennyire biztos, vagy benne, hogy kaktuszisten kinyírja Mr. Hendersont, mit akarsz tőlem? Te tanú voltál, uram. Tanú, Mr. Henderson holnap reggel holtan találják, uram. Kaktuszisten megöli. Biztos. Te ne mondd rendőröknek, hogy mit láttál. Hogy engem láttál varázsolni. Általában nem szoktam könnyelmű ígéreteket tenni, a rám törő álmosság azonban elaltatta az éberségemet. Jól van, jól, mondtam beletörődve. Ha Hendersont megöli kaktuszisten, nem szólok róla, hogy te csináltad a varázslatot, így már jó lesz. Nagy komolyan bólintott. Jó lesz, uram. Köszönöm. Ma van a bosszú éjszakája. Köszönöm, uram. Longó lelépett, én becsuktam az ajtót, fejjel előre belezuhantam az ágyba, s még abban a szempillantásban el is aludtam anélkül, hogy egyetlen birkát is megszámoltam volna. 17. Amikor felriadtam, a nap besütött az ablakon. Néhány másodpercig törtem a fejem, hogy hol az ördögben lehetek, aztán villámgyorsan eszembe jutott minden. Oldalamra fordultam, és nagyot ásítottam. Vigye el az ördög Hendersont. Megkopogtatták az ajtómat. Keményen, fenyegetően. Mr. Landvai, ébredjen, Mr. Landvai. Lelógattam a lábam az ágyról, és arra gondoltam, hogy a kopogtatásoknak is egyéniségük van, éppen úgy, mint a telefoncsengéseknek. Ha egyszer időt tudok szakítani rá, szívesen megismertetem önöket a kopogtatások lélektanával. Nos, ez a kopogtatás, mint mondottam, fenyegető volt. Nem a hangerejénél fogva, nem, hiszen, aki kopogtatott, nem döngette az ajtót, nem is rugdosta, mégis szinte sütött a fenyegetés a koppanásokból. Villámgyorsan magamra kaptam a köpenyem, és kinyitottam az ajtót. Tom, Theo Henderson új sütetű sógora állt a folyosón. Vörös, kerek arcán egymást érték a különböző töltésű érzelem hullámok. Keljen már fel a jó Krisztusát, sziszegte, maga itt alkalmazott, vagy micsoda nem, Mr. Hendersoné és nem a magáé. Igyekeztem megőrizni maga biztosságomat, hiszen éppen erről van szó, nyögte némiképpen megenyhülve. Vigye el a fene, csalhatatlan biztossággal megéreztem, hogy történt valami az éjszaka. Méghozzá olyasmi, amit közönség eseti csak szörnyűségként szoktak emlegetni. Visszapattantam a szobába a nadrágomért és a stukkeromért. Mi történt, pajtás, hát? Theo bácsi egész éjszaka a szobájában volt és most is ott van, hiába kopogok, nem válaszol. Na és? Nem kíváncsi magára, meg tudom érteni, meghökkent, és kivicsorította a fogát. Megőrült pajtás, most egyáltalán nem rólam van szó. Az elmúlt éjszaka a nász éjszakája volt, pajtás, és ahelyett, hogy harmatos nejével töltötte volna, bezárkózott a szobájába, és be sem dugta Jerryhez az orrát. Hagyta egyedül szegényt. Képzelje, Jerry hogy bánkódott. Képzelem, szerencsére nem vette észre a hangomban rejlő iróniát. Mit akar tőlem, mit csináljak az öreggel? Nekem az a dolgom, hogy vigyázzak rá, nem az, hogy rábeszéljem a nász éjszakára. Ki kell hozni a szobájából, és ha nem akar, miért ne akarna, hát ha meggondolta a dolgot. Talán rájött, hogy még nem eléggé érett egy házasságra. Csípőre tette a kezét, és szembefordult velem. Maga tényleg ilyen hülye, vagy csak nem mondta tovább, és ez volt a szerencséje. Továbbá az, hogy éppen Theo bácsi ajtaja elé érkeztünk, ahol már kisebb csődület várt bennünket. Ott volt majd mindenki, aki a házban lakott, Theo Henderson kenyerét pusztítva, egyedül Henry bácsi szvikkeres képét nem tudtam felfedezni. Alig hogy odaléptem hozzájuk, a kövér, vörös nő fenyegetve rám támadt. Hol az ördögbe kószál, ember? Az a dolga, hogy ott legyen, ahol szükség van magára. Csináljon már valamit, az ördög vigye el. Válaszra sem méltattam, ehelyett mélyen Wendy Henderson szemébe néztem, aki lesütötte a pillantását. Michael Monty, ezzel szemben helyként nézett rám, és cinkos kacsintást küldött felém. Longo a falat támasztotta, Mozgott a szája, mintha buzgó imákat küldözgetne kaktuszistenhez. Jerry anyja kezét fogta, és inkább aggodalom tükröződött az arcán, mint kétségbeesés. Éppen mondani akartam valami bátorítót, amikor elkapta valaki a térdem. Kegyetlen tüske volt, az indián főnök. Villogott a szeme, ahogy csak egy igazi Sioux indiáné villoghat, ha egy megveszekedett sápadtarc kerül az útjába. A nagy manitú bosszút áll, suttogta és szapora bólogatásba kezdett. Elérkezett a bosszú ideje, mondani akartam neki valami bátorítót, hogy vége a télnek, és a bölénycsordák hamarosan visszatérnek a végtelen prérikre, amikor Michael Monty felvisított, mintha nyúznák. A kurva életbe, segbe szúrt ez az idióta, várjál csak te rohadék, a tollízes indián főnök eliramodott a folyosó vége felé, Monty utána. Mi pedig ott maradtunk, kétségeink között hányódva. Csináljon már valamit a fene egye meg, mondta a kövér anyós, törje be azt a rohadt ajtót. Nem volt valami eredeti ötlet, de annál hasznosabb. Mégis, mielőtt megfogadtam volna, szólongatni kezdtem Hendersont. Mr. Henderson, keljen már fel, Mr. Henderson, várja az arája a pótnász éjszakára, Mr. Henderson. Jerry, dühösen bámult a képembe. Nem tudna normálisabb hangot használni. Letérdeltem, és bebámultam a kulcsjukon. Azaz csak bámultam volna, ha lett volna. Henderson szobája azonban nem hagyományos, hanem mágneszárral záródott, amihez tudva levőleg nem kulcsot használ a szobagazdája, hanem a nagy ujját. Az kell ugyanis a zárra szerelt számkombináció beállításához. Néztem néhány másodpercig, aztán felálltam. Ezt ugyan ki nem nyitja senki, ha csak valóban be nem töri az ajtót. Megkopogtattam az ajtószárnyat. Erős, masszív fából készült, nem volt rá sok esélyem, hogy beszakítsam. Ide figyeljenek, mondtam. Ez nem olyan egyszerű, ez egy masszív ajtó, és a kövér anyós úgy taszított félre, mint szállongó lepkét a húzat. Félre, hogyan csináljam, szaladjon neki, javasoltam. Aztán majd meglátjuk, különben várjon egy pillanatra, még egy utolsó felszólítást. Csak úgy zengett a folyosó a Teó bácsi, kiáltásoktól. Aztán, mintha végszóra történne, felbukkant a folyosó végén a káromkodó indián főnök és a hátulját rugdosó Monty. Kitagadlak? Bőgte kegyetlen tüske. Egy rohadt fillért sem kapsz, szarok rá, mondta könnyedén Monty, és egy utolsót rúgott a főnök fenekébe. Már kitagadtak. Rajta, intettem nagyvonalúan. Megpróbálhatja, behunytam a szemem, és csak az óriási csattanásra nyitottam ki. Az ajtószárnyak úgy lógtak a zsanérokon, mintha elefánt szakította volna le őket. Ami végül is igaz volt. 18. A kövér, vörös nőt már nem tudtam visszatartani, de a többieknek elálltam az útját. Maradjanak a folyosón, senki ne jöjjön be a szobába, előhúztam a stukkeromat, hogy nagyobb nyomatékot adjak a szavaimnak. Teó bácsi ugyanis nem volt abban az állapotban, hogy fogadni tudta volna a látogatóit. Teó bácsi egy óriási kaktuszon lógott, holtan. Testét át meg átszúrták a tövisek. Ugyanúgy, mint a szalmabábújét a kaktuszházban. Amíg a többiek a folyosón óbégattak, a kövér anyóst is kizavartam a szobából, visszaakasztottam az ajtószárnyakat, óvatosan, nehogy a zárhoz érjek. Néhány pillanatnyi szemlélődés után meggyőződtem róla, hogy Teó bácsi alig hal egy gyilkosság áldozata. A mágneses zárat ő maga zárta be saját maga mögött, az ablakok is zárva voltak, s különben is, a szoba a második emeleten helyezkedett el. Lenéztem az üvegen át, éppen a kéken csillogó tavacskára láttam. Kidugtam a fejem az ajtón, valaki hívja fel a rendőrséget. Akkor a hóbégatásba kezdtek, hogy újra csak becsuktam az ajtót. Hé, hallottam a vörös Tom hangját. Mit csinál odabent, mi, nekünk jogunk van, kidugtam a stukkert a folyosóra. Csend lett, mint a temetőben. Teó bácsi a kaktuszon lógott, kicsavart tagokkal, holtan. Sok ronda holt testet láttam már életemben, de Teó bácsi a párját ritkította. Úgy vicsorgott, mintha én nyírtam volna ki, nem a szívroham. Leültem egy székre, és szemügyre vettem mindent. Nyilvánvalónak látszott, hogy szívroham, vagy agyvérzés végzett vele, neki esett a kaktusznak, az pedig felnyársalta. Ráadásul néhány kisebb kaktuszt is magával sodor testében, amelyek belemélyeztették tüskéiket. Töprengtem, bár tulajdonképpen nem volt okom rá, ha csak komolyan nem hiszem, hogy kaktuszisten kapta el egy fordulóra. Hangos csípogásra rezzentem fel. Kinyitottam a szemem, és egy madár kalitkára esett a tekintetem. A nyitott kalitkában megtermett papagáj ült, s fekete gomb szemével figyelmesen tanulmányozott. Bár, mint említettem, nyitva volt az ajtaja, nem jött ki, hogy üdvözöljön. Felálltam, és odalépkedtem hozzá. Barátságos, kellemes kinézetű madár volt. Becsuktam az ajtaját, és bedugtam az ujjam, hogy megsimogassam. Olyan gyorsan kapott felém, hogy alig tudtam elrántani. Sóhajtottam, és beszüntettem a barátkozást. Immár minden figyelmemmel a kis vasút felé fordultam, amely a sarokban árválkodott. A szoba egész hátulsó részét egy terepasztal töltötte be, rajta a kis vasúttal, hegyekkel, dombokkal, alagúttal, váltókkal. S, ami a legmeglepőbb volt az egészben. A vasutat nem villany, hanem gőzmozdony húzta. Kis kazányán megcsillant a napfény. Mivel volt időm bőven, nem tudtam megállni, hogy be ne gyújtsam az apró spirituszlángot a kazán alatt, aztán a kaktuszokkal kezdtem foglalkozni. Teó bácsi még a hálószobáját is telerakta kaktusszal, mintha egyetlen vágya lett volna, hogy a szűrős jószágok között aludjék. Érdeklődve nézegettem őket, de semmi izgalmasat nem tudtam kiolvasni a tüskéikből. Nem tűnt túl valószínűnek a gondolat, hogy egyszer csak felpattantak, rávetették magukat Teó bácsira, és agyon szurkálták. A folyosón egyre türelmetlenebbé vált a csoszogás. Eszemágában sem volt azonban beengedni őket. Hadd főjenek csak a saját levükben, ha egyáltalán van miben főniük, hiszen Teó bácsit minden valószínűség szerint az ég akarata szabadította meg a világtól, nem pedig egy elvetemült gyilkos. Amikor a mozdony éles sípja felrikoltott, magam is majd beestem a kaktuszok közé. A folyosón néma csend támadt, talán azt várták, hogy kinyíljon az ajtó, és az egészséges Teó bácsi lépjen ki rajta vigyorogva, kis vasúttal a kezében. Hátrafordultam, az apró mozdony megindult előre, és befutott egy alagútba. Közben egyfolytában sípolt, mintha szorgos pályamunkásokat akart volna figyelmeztetni a közeledésére. Kinyújtottam a karom, hogy leemeljem a terepasztalról, de a papagáj elterelte a figyelmemet. Rikoltozott, vergődött, vörös csőrét látogatta, ahogy a vonat füttyöt meghallotta. Fekete gomb szemében csillogott valami, de hogy féleleme, vagy harag, nem tudtam volna megmondani. Amikor úgy láttam, hogy összetöri magát a kalitka vaspálcáin, meggondolatlanul utána nyúltam. A madár azonban, ahelyett, hogy méltányolta volna segítő szándékomat, felém csípett. Ismét csak millimétereken múlt, hogy nem találta el az ujjam. Megfenyegettem, és leemeltem a kis vasutat a terepasztalról. Néhány mérges gőzcsóvát lökött a levegőbe, aztán elhallgatott. A papagáj verdesett még néhányat, mielőtt megnyugodott volna. Behunyta a szemét, mintha az iménti erőfeszítést akarta volna kipihenni. Teó bácsi kaktuszhoz szegezett hullájára meredtem, és megpróbáltam kisütni valamit. Egészen addig törtem a fejem, amíg meg nem érkezett a rendőrség. 19. Vermeer felügyelő a régi gárdához tartozott, s bizonyos körülmények között képes volt kellő tiszteletet tanúsítani a magánhekusok iránt. Ha a szükség úgy hozta, együtt is működött velünk. Arra persze gondosan vigyázott, hogy az elismeréstől zsebelje be a feletteseitől. Amikor megpillantott, a fejéhez kapott. Atya Isten, mint egy rossz álom, ha magával találkozom, hold biztos, hogy valami kiadós kisgyilkosság van a háttérben. Ezek után kezet szorított velem, és megveregette a vállam. A kaktuszon lógó Teó bácsira nézett, és szomorúan megcsóválta a fejét. Ennek már nem kell orvos, de azért csak vizsgálja meg Doki. A pocakos Sutherland Doki, akit már más ügyekkel kapcsolatban volt szerencsém megismerni, kalapja karimájához értette az ujját. Lehet, hogy nekem köszönt, lehet, hogy Teó bácsinak. Vermeer kiordított a folyosóra, hogy senkit ne engedjenek be, aztán lecsüccsent egy székre. Hát akkor meséljen, jön, mi az ördögöt keres Teó Henderson házában. Ráültem egy karosszék karfájára, és részletesen eldaloltam mindent. Még azt sem hallgattam el, hogy kegyetlen tüskefőnök fenékbe szúrt egy kaktusz tüskével. Amikor befejeztem, Vermeer megsimogatta borostásállat, ami nála a feszült gondolkodás jele volt. Tehát tulajdonképpen egy egész sereg embernek érdekében állt eltenni az öreget lábalól, így gondolja maga is. Pontosan így. Akkor akár el is kezdhetjük a kihallgatásokat. Kafka őrmester küldje be a fekete dajkát. Azt hittem, Longó siránkozni fog, bizonygatni, hogy nem követett el semmit, hogy a varázslat komolytalan dolog. Ezzel szemben Longó éppen az ellenkezőjét tette, mint amit vártunk tőle. Terítse csak ki a kártyáit, Longó, mondta keményen Vermeer felügyelő, a maga rámenős modorában. Ugye maga ölte meg Teó Hendersont? Longó lesütötte a szemét, elégedett mosoly bujkált a szája szegletében. Én, uram, hát ez gyorsan ment. Hogyan csinálta? Készítettem egy zsuzsut, a kaktuszházban odavágtam egy kaktusz tüskéjéhez. Kaktuszisten megértette, hogy mit akarok, és elvette Mr. Henderson életét. Vermeer lehunyta a szemét, és nagyot nyelt. Mikor látta utoljára Mr. Hendersont? Este a vacsoránál, uram. Utána nem, csak most, uram. Akkor hogyan ölte meg, hiszen éppen most mondtam el. A zsuzsuk ölte meg, és kaktuszisten. De én kértem őket, hogy tegyék meg. Kafka őrmester vigyorgott, Vermeer megveregette Longo vállát. Most elmehet, Longo, de ne menjen messzire, mert minden percben szükségünk lehet magára. Amikor Longo kiment, odafordult hozzám. Nem is tudom, hogy van-e értelme végig kérdezni valamennyit. A napnál is világosabb, hogy nem történt bűncselekmény. Nem tudom, mi mondatta ki velem a következő mondatot, de úgy bukóit ki a számon, hogy egészen biztosan nem magától jött ki. Pedig így gyilkosság történt, uram, a sokat tapasztalt Vermeer beleszimatolt a levegőbe, aztán megadóan pislantott. Vigye el magát az ördög, pontosan ezt érzem én is. De hát, hogy az ördögbe? Doki, Sutherland Doki becsukta a papagáj kalitkájának az ajtaját, és felénk fordult. Mi van? Én kérdem magától, alig ha nem szívroham. Bár, éreztem, hogy gyorsabban ver a szívem. Bár, ha a trópusokon lennénk, azt is hihetnem, hogy kígyómarás. Amikor még Tanganyikában éltem, nem egy hasonló esettel találkoztam. Van egy kígyó, a latin nevét mellőzném, mert az önök klasszikus ismereteit figyelembe véve úgyis hiába koptatnám a számat, nos, van egy kígyó, melynek a marása szívrohamhoz hasonlító tüneteket produkál. Egyszerre ugrottunk fel mind a hárman. Kafka őrmester kapta a legmagasabbra a lábát. A Krisztusát egy kígyó, úgy húztuk ki a csíkot a szobából, hogy öröm volt nézni. 20. Ahogy fejvesztetten kifelé igyekeztünk, valaki besurrant mellettünk az ajtón. Kafka őrmester utána kapott, de nem tudta elérni. Atya világ, egy törpe, elmagyaráztam, hogy a törpe nem csak törpe, hanem indián főnök is és egészen tegnap estig emer. Henderson első számú örököse volt. Vermeer összeráncolta a homlokát. Akkor a maga indián főnökének jó oka lehetett eltenni lábalól az apukáját, mi óvatosan kinyitotta az ajtót, és belesett a szobába. Hé, jöjjön csak ki, Mr. Henderson, egy frászt. Hallottam testvérem, kegyetlen tüske hangját. Ez az én vadász területem. Takarodj innen, sápadtarcú! Kafka őrmester eltátotta a száját. Ez fényképez, a következő pillanatban vérfagyasztó sikítás rázta meg a velőnket. Úristen, kígyó, mindhárman bedugtuk a pisztolyunk csövét az ajtón. Alig tudtunk félreugrani, amikor Sutherland Doki elvágtatott mellettünk. Kígyó szérumot azonnal, hörögte, segbe csípett egy vipera. Elkaptam a karját, hogy megmagyarázzam, alig ha kígyóval találkozott, inkább kegyetlen tüske próbálta megvédeni tőle a vadász területét. A doktor lihegett. Belelögtem Vermeer ölelő karjába, és beugrottam a szobába. Kegyetlen tüske a szőnyegen térdelt, és egy polaroid géppel felvételeket készített. Döntő bizonyíték, rikácsolta, a fehérek jogtalanul betörtek az indiánok földjére, és ekkor kapta tőlem az első pofont. Ez árulás? Mondta nyugodtan, hiszen elszívtuk a békepipát, nem volt szó fényképezésről. Figyelmeztettem, ez igaz, bólintott. Akkor most mit csináljak? Elvettem tőle a felvételeket, a zsebembe raktam és a fülébe súgtam erről egy szót se a fehérek előtt. Kivettem a kezéből a gépet, csináltam egy képet Teó bácsiról, és a kezébe nyomtam. Emlékbe, most pedig gyerünk, alig tudtam megakadályozni, hogy a közben tökéletesen magához tért Sutherland Doki szétneverje a fejét. 21. A földszinti szalomban ültünk, kényelmes fotelokban. Velünk szemben Michael Monty terpeszkedett. Nos, kedves Mr. Monty, kulcsolta össze kezét a felügyelő, mi a mondani valója az elmúlt éjszakával kapcsolatban? Monty elmosolyodott. Aludtam, mint a medve, hiszen ez volt az utolsó éjszakám ebben a tejjelmézzel folyó palotában. Mr. Landvai bizonyára felvilágosította, felügyelő, hogy azonnali hatállyal ki vagyok rúgva. Ha ön nem ragaszkodott volna a kihallgatásomhoz, már itt sem lennék. Hol lenne? Vannak ismerőseim férfiak, nők? Is. Oké. Ezek szerint önnek jó oka lett volna rá, hogy megölje Mr. Hendersont. Igaz, Mr. Monty? Monty szívott egyet a cigarettáján, és jól sikerült füstkarikákat fújt a levegőbe. Kétségtelen. Ha tudom, lehet, hogy meg is teszem. De hát hogyan tehettem volna meg? Az öreg úr bezárkózott egy mágneszárral. Gondolják, hogy azok után, ami köztünk történt, éppen nekem nyitotta volna ki? Épésszel valóban nem gondolhattuk. Önnek végül is haszna lett Mr. Henderson halálából, nem? Michael Monty elgondolkozva húzta fel a vállát. Hát reggel óta én is ezen töröm a fejem. Vegyék csak figyelembe, hogy idáig kényelmesen eléldegéltem itt, a vénszaros kegyelem kenyerén. Mindenem megvolt, még némi zseppénzem is. Most pedig mehetek a nagy bizonytalamba. Csak akkor kapok valamit, ha Teó bácsi és Jerry házasságát érvényteleníteni lehet. Bár tegnap éjszaka még úgy láttam, jó lenne, ha Teó bácsi feldobná a papucsát, most, így reggeli fényben nem vagyok biztos benne, nem jártam volna-e jobban, ha visszakönyörgöm magam a kegyeibe. Akkor hát mihez kezd, Mr. Monty, körülnézek, talán tudok kezdeni valamit magammal. Ha nem, végérvényesen elzülök. Még az is megtörténhet velem, hogy dolgozni fogok. Olyan képpel sétált ki a szalomból, mintha már látná magát egy íróasztal mellett, ceruzával a kezében. Majd összeestem a nagy sajnálattól. 22. A kövér anyós bőgött, Jerry is bőgött, a harmadik rajzfilm figura. Tom pedig a körmét rágta. Megölték, biztos, hogy megölték, óbégatott a hájas, vörös nő, és hasztalan próbált legalább egy gyárva könycseppet kisajtolni a szeméből. Pedig hogy szerettük, egész éjszaka vártam rá, a legszebb hálóingemben, hüppögte a szeplős lány. Szétverem a fejét, mondta Tom nyomatékkal, de azt nem mondta, hogy kiét. Vermeer várt egy kicsit, aztán ledobta a bombát. Értesüléseim szerint önöknek sem jött éppen rosszul, hogy Mr. Henderson elhalálozott. Mindhármuk arcára kiült a mély, szívből jövő felháborodás. Hogy gondolhat ilyet rólunk? Sápítozott a két vörös nő. Miért kellett volna? Ha jól tudom, asszonyom, mondta Vermeer szárazon, önnek el kellett volna hagynia a házat. Mégpedig elég gyorsan. Gondolom, nem volt éppen kedvére való a dolog. A lányomért bármit megtennék, mondta a bánatos anyós, és megtörölgette a szemét. Bármit. Azután, gondolom, az önizé. Jerry, azaz Mrs. Henderson sem bánkódik különösképpen az elmaradt nász éjszaka miatt. Ne merészelje még egyszer, sziszegte a lány. Ne ám, szorította ökölbe a kezét Tom. Vermeer azonban nem volt ijedős. A házasságot nem valószínű, hogy érvénytelenítik. Óriási szerencsével megszabadultak az öreg embertől. Nyugodtan eltehetik a zsebkendőjüket. Ha gyilkosság történt volna, önöket is gyanúsítanám, nem vitás, így azonban. Nyílott az ajtó, Sutherland doki dugta be rajta a fejét. Bejöhetek? Vermeer kiküldte a három vörös hajút, és a dokihoz fordult. Csak nem, Sutherland szomorúan bólintott. De bizony, felügyelő, a laborosok most telefonáltak, hogy mérget találtak a vérében. Kígyó mérget, 23, mint négy csóbálvány, meredtünk egymásra. Tehát mégiscsak megölték, suttogta Vermeer. A Jézusát neki, hiszen úgy be volt zárkózva, mint Al Capone, amikor a konkurens banda kereste. Lehetséges, hogy valakit beengedett, az hozzávágott egy kígyót, a kígyó megmarta az illető, ezután fogta a kígyót és kiment vele. A halott pedig becsukta utána az ajtót. Kérdeztem kajánul. Mondjon jobbat, nem találtak kígyót a szobában? Kérdezte a doki Kafka őrmestert. Az őrmester szomorúan rázogatta a fejét. Sőt, nyomott sem. Semmit, ami arra utalna, hogy gyilkosság történt. Mr. Henderson a szívéhez kapott, neki esett a kis kaktuszoknak, aztán neki a nagynak. Az pedig felnyársalta. H.M., mi történik, ha az a bizonyos kígyó méreg bejut a szervezetbe? Szívbénulást okoz, mondta tömören a doki. A szívbénulást tehát már meg tudjuk magyarázni. Az a kérdés csupán, hogyan jutott a méreg a szervezetébe? Talán lenyelte, mondta Kafka. A doki csak legyintett. Úgy nem hat. Vérbe kell jutnia. Akkor valaki megszúrta egy tűvel, próbálkozott Vermeer. Ki lehet mutatni a tűnyomát a holttesten? A doki határozottan nem etintett. Úgy tele van szurkaivá, mintha sündisznókkal verekedett volna. Kizárt dolog, hogy megtalálnák a tűnyomát, ha egyáltalán azzal ölték meg. Különösen a kezenész kirondán, ahogy esés közben a tövisekbe markolt. Vermeer hallgatott, aztán türelmetlenül toppantott. Így nem megyünk semmire. Hiába tudjuk, hogy kígyóméreggel ölték meg, ha nem tudjuk, hogyan. A lezárt szoba rejtélyét pedig nem lesz könnyű megoldanunk. Mint ahogy nem is volt az. 24. Az ördögbe is, ki ért itt a kígyómérgekhez egyáltalán? Füstölgőn Vermeer. Bármennyire is nem tetszett a dolog, kénytelen voltam még egyszer részletesen elmondani Henry Henderson szomorú történetét, amit egyszer már futólag említettem neki. Vermeer felugrott, és a homlokára csapott. Ez az, hiszen megvan a mi kígyó szakértőnk, a fiatalabb Henderson évtizedekig kígyókkal barátkozott. Holt biztos, hogy ő nyírta ki a fivérét. Hogyan? Beengedte, Henry Henderson pedig beleszúrta a mérget. Aztán, hát, Teó bácsi becsukta mögötte az ajtót. Ahelyett, hogy segítségért kiáltozott volna. Mennyi idő kell hozzá, doki, hogy a méreg hatni kezdjen? Cirka 20 másodperc, de már 10 másodperc múlva jelentkeznek a rosszul lét első tünetei. Ha ez így van, inkább ki kellett volna tárnia az ajtót, mint becsukni, mondtam. Vermeer az ajtó felé indult, és intett, hogy kövessük. Meglátogatjuk-e, mert Henry Henderson tabarlangjában. Velem tartanak, nem szívesen ugyan, de ott buktattam mögötte a lépcsőn, ahogy a toronyszoba felé igyekeztünk. Már előre az arcomon éreztem Wendy szemrehányó tekintetét. 25. Nos, szemrehányó tekintetben nem is volt hiány. Henry Henderson feltett csíptetőjén keresztül vizslatott bennünket, míg Wendy keze remegett az idegességtől. Megpróbáltam rámosolyogni, de nem sikerült valami fényesen, ezért aztán nem is kísérleteztem tovább. A kölcsönös bemutatkozás után Vermeer Henry Hendersonhoz fordult. Bizonyára tudja, Mr. Henderson, a szvikkeres, szőke szakálló férfi felemelte a kezét. Tudom, te ott megölték, rászolgált. Nagy boldogsággal tölt el, hogy éppen azon az éjszakán, amelyen 15 évvel ezelőtt. Görcsbe merett a nyaka, és szinte kifordult a szeme az erőlködéstől. Henry odaugrott hozzá, és megrázta a karját. Apa, Henry Henderson villámgyorsan magához tért. Bocsánat, uraim, néha, ha rám törnek az emlékek, elveszítem az uralmat az idegeim felett. Különben nem is vagyok teljesen beszámítható. Papírom van róla, akár csak hülye unokaöcsémnek. Két hülye egy családban, mit szólnak hozzá? Apa, kérlek, Vermeer kinyújtotta az ujját, és Hendersonra bökött vele. Lehet, hogy önölte meg a testvérét, Mr. Henderson, lehet. Tiltakozom, felügyelő, síkoltotta Wendy, védőn átkarolva az apját. Apa, nem, vagy köteles beszélni. Henry Henderson gyengéden eltolta magától. De én akarok, kislányom. Boldog vagyok, felügyelő, hogy Theo nincs többé. Azért pedig még boldogabb, hogy kínos halállal halt meg. Ami a kérdését illeti, nagyon is lehetséges, sőt valószínű, hogy én öltem meg. Nyugodtan elmondhatom, hiszen nem vagyok beszámítható. Hogyan? Arra önnek kell rájönnie, felügyelő, ha elmondanám, még beszámíthatónak tartanának. Bizony, bizony, uraim, maguknak kell megfejteniük a rejtvényt. Nem tudom, képesek lesznek-e rá. Majd elválik? Viccentett Vermeer. Mióta foglalkozik kígyókkal, Mr. Henderson? Gyermekkorom óta. De miért? És kis vasutakkal? Önkéntelenül is körbe pillantottam. Szerte a szobában megkezdett s még be nem fejezett vasúti kocsik, terepasztaldarabok, titokzatos alkatrészek hevertek festői összevisszaságban. Henry Henderson mosolygott. Mióta megjöttem Tanganyikából. Tudja, felügyelő, valahogy nem úgy alakultak ott a dolgok, ahogy szerettem volna. Azóta testvérem kegyelem kenyerén élek. Gondoltam, valahogyan hasznossá tehetném magam. Például, ha elnyerném a játékvasútépítés Nobel-díját. Mit szól hozzá? Eredeti ötlet? Bólintott a felügyelő. Milyen vasutakat készít? Mindenfélét. Már egy eredeti Pullman luxus kocsit is megterveztem, de bizonyos problémák miatt. Arra gondoltam, hogy mi a mozdonyok hajtóanyaga. Ó, nem is gondoltam volna, hogy felfigyel rá. Nos, uraim, kizárólag gőzmozdonyokat készítek. A villanymozdony nem érdekel. Felálltam, az egyik rendetlen terepasztalhoz sétáltam, felvettem egy oldalára dőlt apró mozdonyt. Forgattam az ujjaim között, és egyszerre csak az a megmagyarázhatatlan érzés lett úrrá rajtam, hogy a játékvasútnak, egy emelettel lejjebb, köze van Theo Henderson meggyilkolásához. Sőt már abban is biztos voltam, hogy a szvikkeres, trotszki képű Henderson ölte meg Theo Hendersont. Wendyre néztem, a lány elkapta a pillantásom, és lesütötte a szemét. Elhunyt testvére szobájában találtunk egy játékvasutat, mondta Vermeer. Azt is ön készítette, Mr. Henderson. Persze, mondta közönyösen Henry bácsi. Ki más? Ha jól tudom, ön nem kedvelte a testvérét, Mr. Henderson. Wendy apja felkacagott. Értem, mire céloz, felügyelő. Ha utáltam a testvéremet, miért ajándékoztam neki vasutat, nem igaz? Uhum, megmagyarázom. Theo ki nem állhatta, ha valaki tud valamit, amit ő nem. Gyűlölte a kis vasútjaimat, éppen ezért tegnap este, emlékeztetni akarván egy régi éjszakára, leküldtem neki azzal az idióta fiával egy mozdonyt néhány kocsival. Gondoltam, ha meglátja, megüti a guta. Még használati utasítást is mellékeltem hozzá. H.M., alaposan megnézzük még azt a vasutat, Mr. Henderson. Henry Henderson felvonta a vállát. Miattam szét is szephetik. Csak, ha kiderült, hogy Zsák utcába futott a nyomozásuk, hozzák vissza. Azon kívül szeretném visszakapni a madaramat is. Vermeer nem reagált, így én vettem fel a kérdezés fonalát. Az öné a madár, Mr. Henderson, az enyém hát. Kié lenne, hogy került a testvére szobájába? Úgy, hogy kölcsön adtam neki néhány napra. Néha napján feljött hozzám, és elbeszélgettünk. Egyszer megemlítette, hogy elvinné egy-két napra a papagájomat. Még Tanganyikából hoztam magammal, békés, barátságos állat. Gondoltam, most, hogy 15 hosszú év múlt el azóta, igazán kölcsön adhatom Rebekát néhány napra. Rebekát? Így hívják a madarat. Ezzel aztán meg is fenek lett a beszélgetés. Wendy szánakozva nézett az apjára, akinek elhomályosult a tekintete, mintha a lelke kisétált volna a testéből. Vermeer legyintett, és felállt. Semmivel sem lettünk okosabbak. 26. Nos, Mr. Landvai, tette fel a kérdést a felügyelő, ahogy visszatértünk a szalomba. Mi a véleménye? Nem akarok elhamarkodott következtetéseket levonni, uram, de biztos vagyok benne, hogy Henry bácsi nyírta ki a testvérét. A kis vasútra gondol? Nem tudom. Minden esetre az is gyanús. Gondolja, hogy a mozdonyba dugott egy kígyót. Azon kívül, hogy él sem férne benne, hol van most a dögmi. Nem tudom, mondtam megadóan. Lehet, hogy nem is kígyó, Vermeer leintett. Ide figyeljen, Mr. Landvai, most olyat hall tőlem, amit jobb, ha sürgősen el is felejt. Theo Hendersont mindenki utálta. Henry Hendersonnak minden joga megvolt rá, hogy eltegye láb alól. Persze nem alkotmányos jogot értek ez alatt. Ha megtette, hát megtette, diliflepnie van, úgysem büntethető. Ha tovább kaparjuk a dolgot, csak fiaskó érhet bennünket. Ha a riporterek kiszagolják, hogy gyilkosságra gyanakszunk, és nem tudjuk megoldani a lezárt szoba rejtélyét, kapok a fejemre. Néhány évvel nyugdíjazásom előtt nem szeretnék kockáztatni. Mindenkinek kényelmesebb, hogy Theo Henderson szívrohamot kapott. Legfeljebb ifjú nejére néznek majd gyanakodva a jobb társaságban, de emiatt följön az ő fejecskéje. Nem igaz? Kénytelen voltam belátni, hogy igaza van. Ha én vagyok az ő helyében, talán hasonlóképpen cselekszem. Csak hát, sajna, a saját helyemben voltam. 27. Vermeer és Kafka rövidesen eltávoztak, egyetlen ügyeletes rendőrt hagyva hátra. Mivel Vermeer utasítása értelmében csak engem bocsáthatott be a szobába, éltem is az alkalommal. Becsuktam magam mögött az ajtót, és beültem egy karosszékbe. Theo bácsi hullája még mindig ott lógott a kaktuszon, úgy tartotta átölelve, mintha magával akarta volna vinni a túlvilágra. Törtem a fejem, de nem jöttem rá semmire. Felálltam, oda mentem a terepasztalhoz, megpiszkálgattam a kis vasutat. Semmi gyanús nem volt rajta, amit kapcsolatba hozhattam volna Theo bácsi halálával. Elővettem az öngyújtómat, és alágyújtottam az aprócska kazánnak. Aztán a kalitka mellé ültem és a papagáj vettem szemügyre. Bátran nézett szembe velem, feltehetően neki is megvolt a véleménye rólam. Addig ültem szótlan és mozdulatlan, amíg a mozdony felvisított. Apró gőzpamacsokat lökött ki a kéménye, s a vonat egyre gyorsuló mozgással befutott egy gyalagútba. A madár, ahogy meghallotta a sivítást, nyugtalankodni kezdett. Előbb csak idegesen ugrált ide-oda az ülőfáján, majd ahogy a sivítás erősödött, mintha fizikai fájdalmat okozott volna neki a zaj, nekivágódott a kalitka oldalának, verdesett a szárnyával, és fájdalmas rikácsolásba fogott. Mivel úgy láttam, hogy egyik szárnya vége beakadt a kalitka fémrácsai közé, kinyitottam az ajtaját, és bedugtam a kezem, hogy segítsek rajta. A madár villámsebesen felpattant az ülőfára, és felém vágott. Csőre csak súrolta a kézfejem. Nem serkett vér a csípése nyomán. Megszívtam az ujjam, mintha egy túlvilági hang azt súgta volna, hogy valami megváltozott a szobában, mióta utoljára eljátszottuk ugyanezt. Akkor is begyújtottam a kazánt, a mozdony sípolt, a papagáj vergődött, én ki akartam segíteni, Rebecca pedig meg akart csípni. Mi az ördög az, ami akkor még itt volt, most pedig nincs. És főleg, ki járt azóta a szobában? Csak a rendőrség emberei és az indián főnök. Az indián főnök, hirtelen eszembe ötlöttek a polaroid képek. Zsebemhez kaptam, és előbányáztam őket. Három volt belőlük, majdnem teljesen egyformák. Rajtuk volt a kis vasút, Theo bácsi a kaktuszon és Rebecca. Rebecca, aztán észrevettem. Rebecca csőre, a képen sárga csőre volt a madárnak, most pedig piros. Visszaugrottam a kalitka mellé, de ezúttal óvakodtam bedugni az ujjam. Rebecca ingerülten nézett rám, mintha dühítené, hogy megfejtettem a titkát. Belenéztem az itató edényébe, sárga festékcsíkokat láttam úszni a víz felszínén. Mindent megértettem. 28. Vermeer remegő kézzel szívta a szivarját, amikor befejezéséhez közeledett az elbeszélésem. Henderson sejtette, hogy testvére az életére tör, éppen ezért alkalmazott detektíveket. Henry Henderson viszont megpróbálta elriasztani őket, mint jó magamat is, amikor a kaktuszok mögül megfenyegetett kaktuszisten nevében. Talán Longo is segített neki, ki tudja, minden esetre tökéletesen megtervezte a gyilkosságot. Betanította a papagájt, hogy a kisvasút mozdonyának füstjére verdessen a szárnyával, s, amikor segíteni akarnak rajta, csípjen bele a segíteni kéz kézbe. Ezután bekente kígyó méreggel kevert festékkel Rebecca csőrét, és a vasutat Rebeccával együtt Theo bácsinak ajándékozta. Theo Henderson alágyújtott a kazánnak, a többi már magától ment. Vermeer elnyomta a szivarját, és ment, hogy megtartsa sajtó értekezletét. Nem mindennapi esemény, ha egy rendőr felügyelő megfejti egy lezárt szobában történt gyilkosság titkát. 29. A tárgyalás után, amelynek során Henry Hendersont mint beszámíthatatlan zárt intézetbe utalták, leültünk a bíróság épületének lépcsőjére. Wendy fagylaltot evett, én hamburgert, Kegyetlen tüske a békepipáját szívta. Amikor feltűnt Werner a láthatáron, a törzsfőnök felugrott, és mielőtt megakadályozhattam volna, eltűnt a járókelők között. Néhány másodperc múlva a fülünkbe csapott a felügyelő kétségbe esett ordítása. Fogják meg, segbe szúrt ez az idióta, felpattantunk, és kéz a kézben felszívódtunk a nagyváros forgatagában. 30. Amikor John C. Landvai befejezte történetét, elmosolyodott, és meghajolt. Jövő héten láthatjuk egymást, hölgyeim és uraim. Akkor talán egy másik történetet hallanak majd tőlem. Addig is kellemes hétvégét kívánok, csodálatunk és tiszteletünk jeléül addig kopogtunk a padokon, amíg csak el nem hagyta az előadótermet.